legyünk akkor egyenesen. Hazuljunk el, engedjük el a magunkkal hozott gondolatmeneteket, érzéseket, emlékeket. Eszméljünk föl itt a jelenben. Érezzük, hogy jó helyen vagyunk, otthon vagyunk. Érezzük a hely érzetét, energiáját. És alakítsuk ki a megfelelő hozzáállást, indítékokat. Miért vagyunk itt? Azért vagyunk itt, hogy a tudatépítéssel foglalkozzunk, mert tudjuk, hogy a tudatunkat rendbe kell raknunk. A tudat mindennek a kulcsa, mindennek a lényege. Ha a tudatunk rendben van, egészséges, saját természetét ismeri, és saját természetében nyugszik, vagy a természetével, természetének megfelelő állapotban van, akkor minden rendben lesz, a világunk, az egészségünk, a viszonyaink, kapcsolataink. Ha viszont a tudat kimozdult a természetes állapotából, akkor bajok vannak, szenvedések jönnek. Zavar, zűrzavar. Tehát ezért vagyunk itt. De nem csak ezért, hanem azhelyez hozzátartozik még az is, hogy ha a mi tudatunk rendben van, vagy kezd rendbe jönni, az kihat az embertársainkra és az egész világra. Egy egészséges tudat az olyan, mint egy világító torony, vagy mint a nap az égen, amelynek a ragyogása irányt mutat is, sőt, boldogságot tud nyújtani másoknak is. Tehát végső soron azért vagyunk itt, hogy a tudatunkat építsük, és ezzel képessé tegyük magunkat arra, hogy az összes lényt szolgálni tudjuk. És egy erős elhatározást is fogalmazzunk meg, hogy mostantól kezdve soha nem lépünk le a tudatépítés útjáról. Minden cselekedetünknek, minden mozdulatunknak ez lesz a célja. Ettől soha nem távolodunk el. Tehát tudatépítés, gyógyító meditáció szorosan összefügg a karmával. Miért? Mert a betegségeink és az egészségünk, a boldogságunk, a szenvedésünk a karmánktól alakul, karmánktól függ. Attól függően, hogy milyen karmák érnek meg, olyan tünetek jelentkeznek. Olyan a karma, mint a számítógépben a programok, amelyek ott vannak, és amikor megnyílik egy program, megnyitunk egy programot, akkor az a program határozza meg a számítógép működését. Aztán azt a programot bezárjuk, megnyitunk egy másik programot, és akkor pedig ez a program határozza meg a számítógép működését. Tehát ilyen a tudat is. Tudatban különböző programok vannak elraktározva, beírva. Ezeket mi magunk írtuk be. Viszont nem mi magunk nyitjuk meg őket, ez a probléma. Maguktól nyílnak meg. Amikor eljön az idő, akkor megnyílnak, akár tetszik, akár nem. Sohasem tudjuk, hogy egy jó, kedvező program nyílik meg, vagy pedig egy gonosz, kedvezőtlen program. Ja. Tehát teljesen kiszolgáltatottjai vagyunk annak, hogy mi, mikor mi nyílik meg. De sose felejtsük el, hogy mi írtuk be az összes programot. Senki más, mi magunk. Ja, mi magunk írtuk be a gépbe a programokat. Tehát végső soron, ilyen értelemben minden tőlünk függ. Ja, tehát hosszú távon. Rövid távon viszont egyáltalán nem függ tőlünk semmi, mert önkényesen nyílnak meg a programok. Nem is tudjuk befolyásolni ezt, nem tudjuk befolyásolni. Nem tudjuk meghatározni, mikor fogunk meghalni például. Nem tudjuk. Nem tudjuk meghatározni, mikor leszünk betegek. Azt sem tudjuk meghatározni, mikor leszünk szerelmesek. És még kevésbé az, hogy mikor múlik el a szerelem. Ja. Semmi hatalmunk ezek fölött nincs. Semmi. Semmi. És másnak sincs. Mert annak sincs, akiben szerelmesek leszünk. És akiből aztán kiábrándulunk. Ja. Semmi köze. Semmi. Ez mind a mi programozottságunk megnyílt program, és akkor egy darabig nem tudni meddig, az van. Aztán nem tudni mi jön utána, és hogy ez meddig marad. Ja. Tehát eléggé egy kellemetlen helyzetben vagyunk, ha így nézünk rá dolgokra. Ha mondjuk közel így nézünk, de hogyha egy kicsit távolabb tartjuk az írást, akkor viszont rendkívül ígéretes helyzetben vagyunk, mivel ezt az egészet mi írtuk be a gépbe. Ja? És ha be tudtuk írni, akkor azt át is tudjuk írni. Ki is tudjuk törölni. Ja? Tehát ilyen értelemben rendkívül ígéretes helyzetben vagyunk. Tehát a karmát azt módosítani lehet. Karmát tisztítani lehet. Ja? De hát ahhoz tudás kell, ugyanúgy, ahogy a számítógépben is, hogyha nem tud bárki ugye, programozni, azt meg kell tanulni. Ha én programozok, akkor ne tudjuk meg hogy az eredményt, ugye? Akkor minden összedől. Ja? De hát azt meg kell tanulni. Tehát tudás kell hozzá. Ugyanígy vagyunk a tudat tisztításával, illetve építésével. Tudás kell hozzá. Tiszta tudat kell hozzá. Zavaros tudattal nem tudunk a tudatban jó eredményeket létrehozni. Ja. És így a világban sem. Így a világban sem. Ja. De hát a világnak a nagy baja az, hogy erre az emberek nem figyelnek. Mindenki másokat akar megüdvözíteni, másokat akar megmenteni, másokat akar megtanítani, gyógyítani, stb. Ja? Másokat akar segíteni. Közben nem veszi észre, hogy nem képes rá. Nem képes rá. Ja? hogy tudunk másoknak egy jó gulyáslevest főzni, ha nem tudunk gulyáslevest főzni? Nem tudjuk, hogy kell. No? Na hát nagyon egyszerű ez. Nagyon egyszerű. Tehát a kulcs a kezünkben van végső soron. Kulcs a kezünkben van. Tehát ezért nagyon fontos a karmával foglalkozni, hogyha a gyógyítással foglalkozunk. És ugye karmával most már egy ideje foglalkozunk. Röviden egy párszavas összefoglalást az eddigiekről. Tehát beszéltünk arról, hogy vannak ártalmas cselekedetek, és vannak segítő cselekedetek. Így határozzuk meg a jó és a rossz fogalmát a karma szempontjából. Tehát a jó és a rossz az nem valamiféle, mondjuk így, hogy objektív kritérium, hanem az olyan értelemben, hogy vannak abszolút jó és abszolút rossz dolgok, hanem egész másképp közelítjük ezt meg. Ha valami ártalmas, azt hívjuk rossznak, ha valami építő, segítő, gyógyító, azt pedig jónak hívjuk. Ja? Tehát így beszélünk 10 ártalmas cselekedetről, és beszélünk 10 jó cselekedetről. Ja? Ezekről már beszéltünk. Most 10 ártalmas cselekedet, azért elmondom, mert ezek nagyon fontosak. Van a test 3 ártalmas cselekedete, az ölés, az első, a második elvenni, amit nem adtak oda, a harmadik pedig a nemi visszaélések. Következik a beszéd 4 ártalmas cselekedete, a hazugság, ellentétek szítása, rágalmazás, stb. A harmadik a sértő vagy durva beszéd, a negyedik pedig az üres beszéd, fecsegés, üres beszéd. A tudat 3 ártalmas cselekedete pedig a mohóság, ez azt jelenti, hogy elkívánni valamit, ami a másé, a rossz akarat, másoknak rosszat kívánni, a harmadik pedig a helytelen szemléletek követése. Tehát ez a 10 ártalmas cselekedet, ami nekünk is rossz, másoknak is rossz. Tehát magunknak is ártunk ezzel, másoknak is ártunk ezzel. Igaz? És tehát itt a hatás, nagyon fontos érteni, mit értünk hatás alatt, cselekedet hatása alatt. Egyrészt a cselekedet hat arra, akivel teszünk valamit, igaz? Meglopunk valakit, megbántunk, megsebzünk, megütünk, megölünk, stb. Kihasználunk valakit, arra is ott. De ezzel nincs vége a cselekedet hatásának, mert a cselekedet visszahat mi ránk. És a karmában ez a fő dolog, erre figyelni. Megtanulni figyelni, hogy a karma én rám, magamra visszahat, a cselekvőre. Ja? Tehát a karmát magyarul úgy fordítjuk le, a karma szanszkrit szó, ami önmagában csak cselekedetet jelent, de ennek a tibeti megfelelője a le-gyum-de. Le-gyum-de, ez már 3 szó. És ezt magyarul úgy fordítjuk, hogy a tett, ez a le, a gyu, ez a ok, és a dre, az pedig a gyümölcs. De ez a gyümölcs, tehát a hatás, a gyümölcs, ez a hatás, ez azt jelenti, arra vonatkozik, hogy mi ránk visszahat a cselekedetünk. Tehát olyan a cselekedet, mint egy bumeráng, amit eldobunk, és aztán visszatérünk hozzánk. Minden cselekedetünk. Ja? Tehát úgy értve, más példával, ugye a számítógépes példával értve, hogy az ember, amikor cselekszik, akkor beír a tudatába egy bizonyos programot. Tehát egy lenyomatot hagy minden cselekedet a tudatban, és ez a lenyomat ott marad. Ez magától nem törlődik ki. Ez ott marad. És azután ez egyszer csak kifejti a hatását. Valamikor. Lehet, hogy ebben az életben, lehet, hogy azonnal olyan is van, lehet, hogy pár nap múlva, lehet, hogy pár élet múlva. De vissza. Tehát kifejti a hatását. Visszahat mire. Tehát ezt így kell elképzelni. Most a következő fejezet az, hogy a 10 ártalmas cselekedet hatásai. Milyen hatásai vannak? Tehát ez a hatás, tehát már a visszahatás, mi ránk. Ez fontos. Tehát a 10 ártalmas cselekedet visszahatása, illetve hatása a cselekvőre. Itt négy különböző hatásról beszéltünk, vagy beszélünk. Az első a teljesen megérett hatás, a második az okhoz hasonló hatás, a harmadik a körülményeket teremtő hatás, és a negyedik a burjánzó hatás. Na hát ezekről kellene most beszélnünk, ezekről fogunk beszélni. Hát illetve elkezdjük. Tehát egyrészt teljesen megérett hatás, a másik az okhoz hasonló hatás, a harmadik a körülményeket teremtő hatás, a negyedik pedig a burjánzó hatás. Ezekkel jó, ha tisztában vagyunk, mert a karma nem olyan egyszerű. Most ezelőtt még ugye meg kell említenünk azt, amit úgy hívunk tibetiül, hogy lencsa. Lencsa. A lencsa az nem lencse, hanem lencsa. Jó? Lencsa az pedig karmikus adósságot jelent. Karmikus adósságot. Tudnélik, amikor az ember cselekszik, általában, tehát a jelentősebb cselekedeteink, az mindig valaki felé irányulnak. Tehát más lények is be vannak vonva. Igaz? A jelentősebb. Tehát ölés, lopás, hazudás, és így többi. Tehát mindig más cselekedetek is be van. Van egy partner, igaz? Az, hogy az ember odahaza egy kis pálcikát farigcsál, abból nem lesz nagy karma. Hát, hogyha nem vudu dolgokra fogja felhasználni. Tehát, hogy csak egy ceruzát meghegyez az ember, abból nagy karmája nem lesz. Ja? Nagy karmája. A nagy karmák, jelentős karmák mindig úgy történnek, hogy van hozzájuk partner. Igaz? És azzal, hogy valamit cselekszünk, tehát valakivel, ezáltal létrejön egy kapcsolat, egy kapocs közöttünk. Egy kapocs. Ja? Ez a kapocs pedig egy adós kapocs. Egy hitelező és adós viszony. Olyan, mint amikor az ember a bankból kivesz egy kis pénzt. És akkor, vagy valakitől kölcsönve egy kis pénzt, akkor azt majd vissza kell fizetni. Igaz? Tehát ehhez hasonlít. Tehát egy hitelező és adós viszony jön létre. Ha valakinek ártunk, ja, akkor azt nekünk törlesztenünk kell majd a jövőben. Ez egy nagyon fontos aspektus a karmának. Ja, ha valakinek ártunk, azt törlesztenünk kell. Ez alól nincs kibúvó. Tehát a karma az egy olyan dolog, ami alól nincs kibúvó. Ja, ha az ember nem tesz aktívan, tehát nem tisztítja a karmáját. Ugye erről, ezt már említettük, ezt nem szabad elfelejteni. A karmát mindig lehet tisztítani, de az ember nem tisztítja a karmáját, hanem csak teremti, ja, akkor a karma alól nincs kibúvó. Azt úgy hívják tibetiek, hogy lume, lugamepa. Azt jelenti, nincs kibúvó, elkerülhetetlen. Elkerülhetetlen. Ja. Hát a karma alól nincs kibúvó, ha nem tisztítjuk aktívan a karmánkat. De természetesen a karmát meg lehet tisztítani. Meg lehet tisztítani. Nagyon hatékony, hogy mondják, módszerek vannak, hogy az egész gyakorlás végül is, bármit csinálunk, az a karma tisztítását végzi. Ja? Tehát a gyógyító meditációban is a karmákat tisztítja. Ja? Karma tisztítás. Nos, Tehát visszatérve a karma különböző hatásaira. Tehát van a teljesen megérett hatás, okhoz hasonló hatás, körülményeket teremtő hatás és burjánzó hatás. Nos. Az első tehát a teljesen megérett hatás. Ha a 10 ártalmas cselekedetnek bármelyikét elkövetjük a gyűlölet indítékával, annak a teljesen megérett hatása az lesz, hogy pokol állapotban fogunk születni. Ja? Mindenképpen pokolbeli születést okoz. Ha valaki vágyjal, ragaszkodással követi el a 10 ártalmas cselekedet valamelyikét, akkor éhes szellemként fog újjá születni. Ha pedig butaság, ostobaság hatása alatt cselekszik, állatként fog újjá születni. Ja? Ha valaki az alsó világok egyikében megszületett, akkor az azzal járó szenvedéseken fog átesni. Ugye hát erről már elég sokat beszéltünk, ugye a kör, itt ez a kör. Ez a kör, amely a kényszerű lét köre. A kényszer, az karmikus kényszert jelent ebben az esetben. Tehát önmagunk által fölépített szokások rabjai vagyunk, ezek a szokások kényszerítő visszahatást fejtenek ki mi ránk. Ja? Tehát egyszerűen kényszercselekvésekben élünk, tehát a karmánk által ránk kényszerített mintákban gondolkozunk, beszélünk és cselekszünk, igaz? Tehát ezért hívjuk kényszerű létkörének, mert a karma uralkodik. És tehát ahogyan itt már itt az előbb említettünk, ha az ember gyűlölettel teli tudattal cselekszik, például megöl valakit, akkor ez a gyűlölete ő rá vissza fog hatni. És ugye nem csak a gyűlölet önmagában az még csak egy érzelem, de a gyűlölet motivál bennünket egy erőszakos cselekedetre. Ja. A cselekedet fog ránk visszahatni, de a cselekedet a gyűlölet erejével hat vissza ránk. Ja. Gyűlölet erejével. És akkor az ember egy olyan állapotban találja magát, amit úgy hívunk, hogy pokol. De a pokolban a saját gyűlöletünk pattan vissza mi ránk. Az a gyűlölet, amellyel mi az ártalmas cselekedet elkövettük. Ugyanaz a gyűlölet visszapattan mi ránk. És attól szenvedünk. És akkor pokoli kínokat élünk át. Ezt hívjuk pokolnak. Tehát ez egy belső dolog, ez egy tudatállapot. Tudatállapot. Pokol azt jelenti, hogy pokolian érezzük magunkat, igaz? Ugyanígy vagyunk a vágyjal és az ostobasággal, a nem tudással. Tehát az ember végtelen vágyjal, ragaszkodással követel egy cselekedetet, például ragaszkodásból, vágyból megöl valakit, mert ilyen van, ugye, például ugye a vadász, vagy a rabló gyilkos, ugye, a rabló gyilkos nem gyűlöli azt az embert, csak el akarja venni, amilyen van, és ezért megöli. Igaz? Tehát a rabló gyilkos, vagy egy vadász, ugye vágyjal, a vadász ugye vágyik az állat húsára, vagy az állat szörméjére, vagy az agancsára, trófeára, stb. Vagy a, akármire, hasonló szórakozásra. A lényeg az, hogy vágyjal megöli az illetőt, akkor ez a vágy, ez a ragaszkodás, ez fog rá visszahatni egy olyan formában, amit úgy hívunk, hogy az éhes szellem állapot. Az éhes szellem állapot pedig ez sóvárgással, kifogyhatatlan sóvárgással teli állapot, ami azt jelenti, hogy az ilyen ember, akiben ilyen ég ez a sóvárgás lángja, tüze, az örökké szomjas és örökké éhes, független attól, hogy eszik és iszik. Akár ehet és ihat is nem oltja a szomját és az éhségét, igaz? Mert a vágy ott lobog benne továbbra is. Tehát ilyenfajta szenvedés az eredménye, a visszahatása az ilyen cselekedetnek. Ha? Tehát ez a teljesen teljesen megérett hatás ezt jelenti. Teljesen megérett hatás. Tehát, ha egy nagyon erős késztetés, nagyon erős vágy, harag, butaság, ostobaság motivál bennünket a cselekedetek hosszú, folyamatos halmazására, ja, ez is pokoli állapotban való ülyelszületés hoz magával. Ja? Tehát, hogyha huzamosan egy nagyon erős késztetés, tehát ez a három alapérzelem, a ragaszkodás, vágy, a gyűlölet, ellenszenv és az ostobaság, nem tudás, ez a három alapérzelem hosszasan, hosszú ideig motivál bennünket cselekvésre, igaz? És folyamatosan ugye karmát halmozunk ezekkel, ezekkel a motivációkkal, ezzel a három tudattal, vagy három érzelemmel a tudatban, ez is pokoli újjászületést fog hozni. Ja. Sőt, ez úgy is jelentkezhet, hogy ha az emberben nagyon erős, zavaros érzelmek vannak, és hosszú ideig folyamatosan ezek hatása alá kerülhet, és ez lehet bármelyik a három fő zavaros érzelem körül, ja, akkor ez egy pokoli újjászületés lesz belőle. Ha a késztetés nem annyira erős, és az elkövetett tettek száma nem annyira nagy, akkor éhes szellemként fog újjászületni. És ha az érzelmek még kevésbé, érzelem még kevésbé erős, és az ártalmas tettek még, száma még kevesebb, akkor pedig állatként. Tehát ez a teljesen megérett karmának a karma. Ez a teljesen megérett karma. Tehát egyrészt ugye erős gyűlölettel ölünk, akkor ugye pokoli születés, ha erős vágyjal ugye lopunk, stb., akkor ugye éhes szellem, hogyha pedig erős nem tudással követünk el valami cselekedet, ostobosságot, akkor állatként, hogyha huzamosan foglalkozunk ezekkel az ártalmas cselekedetekkel, a nagyon erős érzelmi indítatással, akkor megint a három alsó világban születhetünk, és hogyha az ugye az érzelem erejétől függően, hogyha nagyon intenzív negatív érzelmek vezérelnek, akkor pokoli születés, ha közepesen érzelmes, akkor ugye éhes szellem születés is, ha még kicsit enyhébb, de továbbra is nagyon erős érzelmek, akkor pedig állati születés. Ja. Tehát ez tehát a teljesen megérett hatás. A következő az okhoz hasonló hatás. Ja. Az okhoz hasonló hatást az két része osztjuk. Vannak az okhoz hasonló cselekedetek és az okhoz hasonló élmények. Ja. Mi az ok? Az ok maga a cselekedet. Ebben az esetben. Tehát a karmikus ok az maga a cselekedet. Tegyük fel, hogy egy erőteljes, zavaros érzelem hatása alatt az ember például gyűlölettel cselekedett, és ennek a teljesen megérett hatásaként a pokolvilágba született. Nem maradott örökre, mert egy idő után véget ér az ide vonatkozó karmája. Mivel az pokolvilágban nincs anyagi test, nem teremt újra újabb és újabb karmát. Ja, ezt is fontos tudni. Tehát, ha nincs anyagi testünk, akkor nem teremtünk újabb karmát. Az emberek, állatok teremtenek mindig újabb és újabb karmát. A többi az olyan, mint az álom. Álomban az ember nem teremt karmát. Álomban nem. Álomban érzelmek vannak, képzetek vannak, ugye, álomvilág van, de valóságos cselekvés nem történik. Ezért az ember nem teremt karmát. És így nem teremtünk karmát sem a pokolvilágban, sem a éhes szellemvilágban, sem az istenvilágban, sem a félistenvilágban. Karmát nem teremtünk. Érzelmek vannak, és mondjuk így halucinációk, vizualizációk vannak. De valóságos karmát nem teremtünk. Tehát ezért az ok a cselekedet, maga a cselekedet. Viszont a cselekedet mögött mindig ott van az érzelem, ami motiválja a cselekedetet. Így a kettő nagyon összefügg. Tehát a cselekedet karmikus visszahatását végül is a motiváció fogja meghatározni. Ez nagyon fontos. Karmában ez nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy a cselekedet mindig ott van egy indíték. Egy indíték. Általában a súlyos, ártalmas cselekedeteket mindig egy erősen összezavarodott tudattal követjük el, és az erősen összezavarodott tudatnak a fő zavar okozója mindig egy erős érzelem. erős érzelem. Vagy pedig érzelmek kavargása, tehát több érzelemnek a kavargása. Ahol lehet, hogy az egyik dominál. Ja? Egyik érzelem dominál, átmenetileg dominál. Ja? Tehát ezt így kell nekünk értenünk. Így kell értenünk. Tehát az ember tiszta fejjel, tiszta tudattal nem követel ártalmas cselekedetet. Mert akkor átlátja annak a hatását, a visszahatását, átlátja, hogy szenvedést okoz vele. Tiszta tudattal az ember nem akar szenvedést okozni senkinek, sem magának, sem másoknak. Igaz? A tiszta tudat jellemzője a jóság. A tiszta tudat jellemzője a szeretet. Ja? Együtt jár. Tiszta tudat, bölcsesség, szeretet, együttérzés, gyöngédség, jóság. Igaz? Itt a bölcsesség azt jelenti, hogy az ember látja előre, hogy ha ezt cselekszem, azzal másnak szenvedést okozok, magamnak szenvedést okozok. Tehát nem csinálom. Amellett ott van a szeretet. Nem is tudnám csinálni, mert szeretem. Hát nem tudnék neki ártani. Igaz? Ugyanúgy az édesanyja nem tud ártani a saját gyerekének. Igaz? Szereti, mert szereti. Nem mérlegeli, hogy most ártsak neki, vagy ne ártsak. Levágjam a lábát, ne vágjam le a lábát. Nem gondolkozik így az édesanyja, ott fekszik a kisgyerek. Konyhaasztalon ugye pelenkázik a konyhaasztalon, és akkor azt mondja, levágjam a lábát, ne vágjam a lábát. Nem gondolkozik így, mert szeretet van benne. Szereti, igaz? Szereti a gyereket. Tehát nem kell mérlegelni, mert szeret, ott van, és a szeretet önmagától árad, és mindent ugye egyértelműen mindent. Borzasztó erővel meghatároz, igaz? Jó? Ja? Nem? Tehát ez a tiszta tudat jellemzője. Tiszta tudat, ez nagyon egyértelmű. Mert ezt nagyon fontos tisztázni, mert sokan, akik meditálnak, úgy gondolják, hogy a tiszta tudat az olyan, hogy semleges. Olyan, mint a tér, se nem jó, se nem rossz, semleges, ingenting, ahogy a svédek mondják. Semmi. Nem, ez egy óriási tévedés. A tiszta tudat az iszonyatos ragyogása a jóságnak, az alapvető jóságnak. A szeretetnek, az együttérzésnek, bölcsességnek. Ja? Ez a tiszta tudat. Iszonyatos akadálytalan, mindent betöltő ragyogása, szeretetnek, együttérzésnek, bölcsességnek, jóságnak. Ja? Ez a tiszta tudat. Ja? Ja. Tehát... Tehát az embervilágban más a helyzet. Mert itt ugye azt mondtuk, hogy az anyagi testtel nem rendelkező lények, azok nem teremtenek új karmát, hanem mit csinálnak azok? Azok, amíg a karmájuk tart, addig ugye a karma meghatározza őket, igaz? De egyszer a karma elfogy egyszerűen. Elfogy. Ugye elfogy, mint a pénz. Nem bennek egy... Tart egy darabig a pénze, utána elfogy a pénze, igaz? Hát ehhez hasonlóan egyszer csak elfogy a karma, és akkor megszűnik az a tudatállapot. Tehát akkor mondjuk így, hogy kiszabadul a pokolból, vagy az éhes szellemvilágból, vagy akár az embervilágból, vagy akármelyik világból. Igaz? Megszabadul. Nincs többi karmája hozzá. Ja? Hát ilyen módon működik ez. Az embervilágban viszont egészen más a helyzet. Mert ha egy ember szenvedés ér, akkor egy csomó indulat lobban fel benne, és egy csomó rossz cselekvés indul el. Ja? Tehát azt mondjuk, ugye ez is egy nagyon nagy félreértés. Mert az ember azt mondja, hogy a szenvedés tisztít. A szenvedés frász tisztít, de hogy tisztít. Hol tisztít a szenvedés? Nem tisztít. Tehát vannak, akik ugye önsanyargatást művelnek, csapkodják a hátukat ugye korbáccsal, meg voltak ilyenek, hogy régen a vezeklés, ugye szöges övet hordtak, meg stb. Stb. Hát nem, a szenvedés önmagában nem tisztít. A szenvedés nem tisztít. A szenvedéstől az ember rossz kedve lesz. És az embernek rossz kedve van, akkor csomó negatív gondolata van. Mindenki észrevette, gondolom. Igaz? Az embernek rossz kedve van, akkor csomó rossz gondolata van. És így csomó rosszat csinál. Tehát a szenvedés önmagában nem tisztít. Ha szenvedünk, akkor indulatok jönnek. Ja? Rossz állapotba kerülünk. Például az ember megérezheti a betegség közelettét ezen a módon. Az ember kezdi érezni, hogy több a negatív gondolata először. A dolgokban negatív dolgokat vesz észre. Aztán kezdi érezni, hogy a dolgok kezdik irritálni őt. Akkor tudni lehet, hogy holnap után beteg leszek. Ezt előre lehet látni. Az ember figyeli magát. Nem értjük, hogy mi van, nem úgy mennek a dolgok. Ja, ugye mondják, szegény embert az ág is húzza, hát körülbelül ez. Nem mennek a dolgok maguktól, nem gördülnek a dolgok. Még semmink nem fáj, még semmi tünetünk nincsen. De már a tudat jelzi, hogy megyünk egy bizonyos negatív dologba bele. És akkor holnap után már püszkölünk, meg köhögünk, meg fáj, kapar a torkunk. Ja? Vázunk van. Ja? Tehát negatív tudatállapotok jönnek. A szenvedés negatív gondolatok. És a negatív gondolatokból aztán negatív cselekedetek lesznek. Így aztán a szenvedés ahelyett, hogy tisztítana bennünket, még tetézi, mert egy csomó rossz dolgot csinálhatunk hatás alatt. Jó? Például egyszer voltam egy ilyen történelmi múzeumban, és akkor mutatták a középkori embereknek a étkezési szokásait, és akkor mondták, hogy az uraknak miért voltak kegyetlenek sokszor az urak. Azért voltak kegyetlenek az urak, és azért bántották a szolgákat, mert ők ugye hozzájutottak cukorhoz. A szegény ember nem jutott hozzá cukorhoz, mert drága volt, ritkaság volt. A gazdag emberek azok ettek cukrot, elromlott a foguk, fájt a foguk, ja, és amikor fájt a foguk, akkor kitöltötték a dühüket a szegény embereken, a szolgákon. Ja? Ilyen egyszerű összefüggés volt. Ja? Fáj az ember foga, és akkor mérges lesz. Megharagszik. Egy érdekes eset volt egy oroszlánnal kapcsolatban is. Volt egy nagyon érdekes eset, néhány évvel ezelőtt. Egy oroszlány idomár tartott egy bemutatót. Annyira biztos volt az ő oroszlányába, egy régi barátja volt, hogy tömeg kivitte az utcára, és egy csomó ember volt, egy valami ünnepség volt, és akkor ez egy ilyen attrakció volt, hogy kijött az oroszlányával az emberekhez. És akkor egyszer minden ok nélkül teljesen váratlanul az oroszlány belemart a lábába. Az idomár lábába. És nem értették miért. És ő se értette, senki nem értette. Az oroszlánt nem ölték meg, elvitte. Még el tudta vinni, elképesztő volt. Lényeg az, hogy és gondolkodott, ő is, meg minden állatszakértő gondolkodott, és végül vizsgálták, és megtalálták. Lyukas volt a foga, és valószínűleg, hogy egyszerűen fájt a foga, és azért harapott bele a szelídítőben. Semmi ok nem volt rá. Ja. Tehát a fájdalom, a szenvedés, az nem nemesíti ilyen értelemben az embert, és nem tisztítja karmát, hanem. Épp ellenkezőleg. Az ember olyan impulzusokat kaphat, hogy még tetézi. Tetézi. Ja? Tetézi. Tehát a karmát a tiszta tudattal tudjuk tisztítani. Nem azzal, hogy fölöslegesen gyötörjük magunkat. Ja? Tehát az ember ilyen módon, az ember szenvedése ezért vagy karmája, szenvedése magától nem ér véget. Tehát nem lehet azt mondani, hogy kiszenvedjük a dolgot, mert azáltal megtisztulunk. Ilyen nincs. Közben egy csomó új rossz dolgot csinálunk. Ja? A karmát csak tudatos erőfeszítéssel lehet tisztítani. Magától nem tisztul. Tehát azt mondtuk, hogy okhoz hasonló cselekedetek, és az okhoz hasonló, mi volt a másik? Elfelejtettük. Élmények. Ja. Tehát az okhoz hasonló hatás, az két fejezetre osztható, az okhoz hasonló cselekedetekre, és az okhoz hasonló élményekre. Az első tehát az okhoz hasonló cselekedetek. Ez a hatás azt jelenti, hogy az embernek hajlandósága van arra, hogy az eredeti okhoz hasonló cselekedeteket újra és újra elkövessen. Ha előzőleg öltünk, akkor továbbra is szeretünk ölni. Hajlamunk van az ölésre. Ha loptunk, akkor élvezetet találunk a lopásban, illetve az olyan dolgok elvételében, amit nem adtak oda. Ez megmagyarázza például, hogy miért van az, hogy bizonyos emberek korai gyerekkoruk óta öldösik a bogarakat, legyeket, amit csak meglátnak. Az ilyenfajta ölési hajlam kisgyerekeknél a folytatása azoknak a hasonló cselekedeteknek, amelyeket elkövettek az előző életeikben. Ha? Tehát láthatjuk, ugye megfigyeljük a gyerekeket, vannak gyerekek, akik tényleg élvezetet találnak abban, hogy kitépjék a bogarak lábait, agyoncsapják a bogarakat, még olyan is van, hogy macskát vízbe folytják, meg mindenféléket csinálnak a gyerekek. Ugye? Aztán vannak gyerekek, akik eszébe se jut. Sőt, ha ezt látják, akkor kétségbe esnek. Kétségbe esnek. Ja? Tehát ez mind az előző életekben elkövetett cselekedeteknek a folytatása, tehát az okhoz hasonló cselekedet hatása a karmának. Okhoz hasonló cselekedet. Tehát amihez hozzászoktunk, azt folytatjuk. Amiben előző életünkben hozzászoktunk, azt folytatjuk ebben az életünkben. És persze nem csak a múlt életekre vonatkozik ez, hanem jelen életünkben is, amihez hozzászoktatjuk magunkat, ugye ezek a szokások borzasztó erővel azután meghatároznak bennünket. Van ezért egy mondás, egy mondás a buddhizmusban. Ha látni akarod, hol születtél a múltban, ja, tehát mi volt az előző életed, nézd magadra, mi vagy most. Mi vagy most. Ha látni szeretnéd, hol lesz a következő születésed, figyeld meg, mit cselekszel most. Ja. Tehát ugye a múlt életünknek az eredménye az, ami most vagyunk, és a jelenben elkövetett cselekedeteink eredménye lesz az, amik leszünk a jövőben. Tehát a cselekedeteinkkel építjük a jövőnket, ja, és a múltbeli cselekedeteink eredményeit, gyümölcseit pedig ebben az életben aratjuk. Igaz? A második hatás tehát, az okhoz hasonló hatás, második fajtája pedig az okhoz hasonló élmények és tapasztalatok. A 10 ártalmas cselekedet mindegyike egy pár, azaz két hatást eredményez, amely jelentkezik a későbbi életeink folyamán átélt élményeinkben, tapasztalatainkban. Tehát párosával jelentkeznek ezek a élmények és tapasztalatok. Az első, az élet kioltása. Ha valaki előző életeiben ölt, annak nem csak rövid élete lesz a következő életeiben, hanem beteg is lesz. Ja? Sokféle betegségben fog szenvedni. Lehet, hogy folyamatosan, állandóan beteg lesz, előfordul, hogy egy újszülött baba meghal születés közben, annak következtében, hogy előző életeiben ölt. Vagyis az előző életeiben történt ölésnek az okhoz hasonló hatásaként. Ugyanaz a dolog megismétlődhet újra és újra sok életen keresztül. Megszületik és ugyanúgy meghal születés közben, vagy az újszülött korában. Ez többször is megtörténhet az ölés következményeként. Ja? Tehát ezek nagyon, nagyon érdekes dolgok, ezt mi nem értjük, ugye ezt olyan emberek tanították nekünk, mint Buddha, aki viszont átlátta egyrészt a karmát, másrészt átlátta a születéseket is. Tehát ő látta a saját születéseit, vissza tudta követni számtalan születésre, emlékezett az összes életére. Majd megvilágosult, emlékszik az összes életére. És így ugye, hogy mondjam, nyomon tudja követni a cselekedeteit, és aznak hatásait, életről életre is, nem csak egy életen belül. Tehát ezek a tanítások ilyen helyről származnak. Mindazonáltal nyilván egészséges dolog ezt nem úgy, ahogy van, elfogadni, azt mondjuk azért, mert csak azért, mert egy felsőbb szaktekintélytől származnak a tanítások, hanem nagyon fontos, hogy az ember elkezdje maga is figyelni ezeket az életében. És ez ilyen megfigyeléseket lehet tenni. Vannak persze nehezebben megfigyelhető dolgok, könnyebben megfigyelhető dolgok, de nagyon sok mindent az ember az életében képes tetten érni, megfigyelni. Ja? Nagyon sok mindent, hogyha nyitott szemmel látjuk, és akkor az emberben megszülethet a meggyőződés, hogy igen, a karma az tényleg, abban van valami. Van valami. Tehát nem szabad semmit csak úgy elfogadni, hogy karma, Buddha tanította, hát akkor ez biztos így van, nem tudom. Lehet, hogy így van, lehet, hogy nincs. Buddha mondta, akkor biztos így van, mert ő értett hozzá. Persze ez is egy nyomós érv, de nagyon fontos, hogy az ember valódi meggyőződést találjon. Különben nem lesz erő a gyakorlásában, nem lesz erő a ösvényben, nem lesz igazi erő. Ha? Nem lesz igazi erő. Az igazi erő az a személyes tapasztaláson keresztül költözik be. Ha? Aztán vannak emberek, akik ugyan elérik a felnőtt kort, de korai gyermekkoruktól kezdve egyik betegség után a másikban szenvednek, szünet nélkül, egészen a halálukig. Ez szintén annak a következménye, hogy megöltek, illetve esetleg bántalmaztak másokat előző életükben, illetve életeikben. Ezeket a körülményeket ismerve, ezekkel szembesülve, ezt felismerve beláthatjuk, hogy egy olyan személynek fontosabb megvallania, megbánnia és megtisztítania azokat a múltbeli cselekedeteit, amelyek szenvedést okozzák, mint a közvetlen problémát módosító dolgokat keresni, például gyógyszerkezelést, gyógykezelést és stb. Amelyek ideig, óráig lehet, hogy enyhülést adnak, azonban az igazi ok a múltbeli ölés. Ja? A valódi gyógyulás tehát úgy következik be, ha önmagunkban felismerjük ezeket a szenvedéseket, és a karmánkat tisztítjuk vallomással, megbánással, és a dharma gyakorlás különböző módjaival. Ja. Először is, ha észreveszünk magunkban egy rossz hajlandóságot, fogadalmat kell tennünk arra, hogy tartózkodunk azoktól a cselekedetektől, amelyek ezt okozzák. Ellensúlyként pedig tegyünk meg minden erőfeszítést arra, hogy jó cselekedeteket tudjunk gyakorolni és minden ártalmas cselekedetet el tudjunk kerülni. Na hát ez nagyon fontos a gyógyulás szempontjából. Na? Gyógyulás szempontjából. Tehát az ok nagyon fontos, az ok. Az ok. Ugye itt arról beszélünk, az egy hasonlattal élve, az emberek van egy háza előtt egy hatalmas fa, ami árnyékolja a házát, és a háza ugye bepenészedik, meg nem kap fényt, meg kellemetlen az egész, akkor az ember azt mondja, fú, ez a fa tönkre teszi az én házamat. Mit csináljak? Hát igazából a levelek árnyékolnak. Hát a levelekkel van probléma, nem a fával, gondolja az ember, és akkor neki áll és elkezdi leszedni a leveleket. Ja? És ha olyan nagy a fa, akkor soha nem ér az ember a végére, mert közben kinőnek az új levelek, igaz? Ugye az okos ember azt mondja, hogy hát akárhány levél, az egy törről fakad, és akkor kivágja az egész fát. Ja? Megvan pár perc alatt, megszűnt az egész probléma. Tehát, ha megtaláljuk a dolgok gyökerét, akkor a dolgok megoldhatók. De ha csak a tüneteket nézzük, akkor ez egy végtelen történet, igaz? Tehát ezért nagyon fontos a betegségekkel kapcsolatban is a karma tanítása. Ja. A tibeti gyógyászatban például nagyon fontos szerepet játszik az, hogy egyszerre kell kezelni a betegséget magát, és a karmikus okokat is. Tehát például a tibeti gyógyítók, azok általában gyakorlók is. Általában gyakorlók. Tehát sok esetben szerzetesek, de ha nem is szerzetesek, gyakorló emberek. Gyakorlók. És a gyógyítással kapcsolatos minden dolog kapcsolódik a szellemi gyakorlatokhoz. Minden. Tehát kezdve azzal, hogy leszedik a gyógynövényeket. Ja, annak is megvan a módja, az ideje, a módja, asztrológiai szempontokat figyelembe véve, hát legalábbis régen így volt, hogy most ez hogy van, nem tudom. Mert Tibetben ez így volt, hogy most is biztos se tudom, mert voltam ilyen helyeken, tehát Lászában is voltam ilyen helyen, meg a lászai gyógyközpontban, ahol készítették a gyógyszereket, és ezt elmondták, hogy ezt így csinálják. Tehát asztrológiailag ugye meghatározott időpontokban mennek ki bizonyos gyógyszereknek, vagy gyógynövénynek a szüretelésére, és akkor azután, amikor készítik magát az orvosságot, akkor is mantrák vannak, szertartások vannak folyamatosan, és a gyógyítás alatt, maga a gyógyítás alatt is. Tehát amikor a gyógyító a pácienssel foglalkozik, akkor is ugye meditáció van, vizualizációk vannak, mantrák vannak, stb. Ja. Gyógyító Buddha, vagy pedig Lojong Tonglen, küldés-fogadás, tehát az együttérzést fölkelti a gyógyító, és igazából az együttérzésével gyógyít elsődlegesen, és másodlagosan gyógyít egy bevetett, hogy mondja, segédeszközzel. Tehát a gyógyszer az egy segédeszköz, a kúra az egy segédeszköz. Elsődleges a szellemi segítség, lelki segítség. Ja? Tehát ugyanezt kell értenünk magunknak is, hogyha önmagunkat akarjuk gyógyítani. Ja? Ja? Tehát a gyógyulásunk feltétele a bennünk lévő alapvető jóság. Vagy mondhatjuk így, hogy Buddha természet. Ez az alapvető feltétel a gyógyulásunk. Hogy ezt minél nagyobb mértékben tudjuk ezt kihozni magunkból, ha, annál inkább gyógyulunk. Tehát a gyógyítás egy öngyógyulás, nem is öngyógyítás, öngyógyulás. Hát végsősorban az ember csak megteremti az öngyógyulásnak a kedvező feltételeit. Tudatosan megteremti a feltételeket a természetes öngyógyuláshoz. Ja? Erről szól a gyógyító meditáció. Ja? És a tudatépítés maga is. Tehát azt mondjuk, hogy tudatépítés, ja? Tudatépítés az egy kicsit kétélű szó. Tehát azt gondolná az ember, hogy a rossz tudatból jót építünk, nem, nem, nem. A tudatépítés végső soron azt jelenti, hogy fölszabadítjuk magunkban azt a jót, ami már bennünk van. Fölszabadítjuk. Szabaddá tesszük azt, ami a jelen pillanatban le van gátolva, el van rejtve. Szabaddá tesszük. Ez a tudatépítés. Ja? Most itt abba hagynám, mert elment nagyon az idő, túlórázunk. Hogyha esetleg valakinek van kérdése, akkor és ideje is van hozzá, akkor megpróbálhatjuk megbeszélni. Tessék.
Egy gyors kérdés. A félelem, mint érzésből kialakuló, vagy az ijegységből kialakuló ölés például, az a butaság csoportjába tartozik-e?
Hát ott ugye egy félelem, egy sokk, igaz? Egy sokkról van szó, arra gondolsz, egy hirtelen sokk. Hirtelen sokk, az ember, az olyan, mint egy, hogy hívják, meghúzod a ravaszt, igaz? Tehát ott valami történik, az benned kiold dolgokat, ja? Kioldhat benned érzelmeket. Tehát a félelem, az ijegység az magában nem érzelem, hanem az kiold benned érzelmeket. Tehát megijedsz, és akkor hirtelen gyűlölet fölrobban, harag például. Tehát egy negatív érzés, és akkor jön az ölés. Ja? Vagy valami más érzést kiold benned. Tehát nem maga az ijegység, a sokk az önmagában nem érzelem, hanem az kiold benned. De villám gyorsan, nem is biztos, hogy regisztrálod. Utána aztán érezheti az ember, amikor lecseng, akkor már tudhatja, hogy na most ez harag, vagy gyűlölet, vagy vágy, vagy akármi volt. De az olyan, mint ott meghúzod a ravaszt, igaz? Az kioldja a golyót, és akkor a golyó megy. Tehát ugyanígy ez kioldja a érzelmet.
Igen? Mondod, hogy a karmának a képzése, az tulajdonképpen, amikor szellemtest van, akkor nem történik karma képzés, nem történhet.
Igen.
És hogyha meg test van, akkor meg ugye karmát tudunk teremteni. Pedig is az állatvilágban, például teste van a lényeknek, ott gyakorlatilag nincsen karma teremtés, nem?
De van, hogy ne lenne? Ajaj.
De úgy összönszinten cselekednek, nem igazán vannak tisztában a helyzettel, tehát ilyen tudatlan állapotban is lehet karmát teremteni?
Lehet. Lehet, ez nem annyira súlyos, mint a tudatos, de lehet. Tehát az állatok azok karmát teremtenek.
Hogy? A macskák mondjuk rá vannak programozva egérelésre.
Magukat programozták előző életeikben, azért születtek már macskának. Ja?
És akkor tovább ezzel termelik.
És azt tovább súlyosbítják. Tehát egy jó cselekedet az, hogyha az ember a macskát annyira eteti, hogy nem akar, nem tud már mozdulni, és nem éri utol az egeret. Ez egy jó cselekedet. Ja? Vagy pedig a macskának, ugye, mint a egyes, lehet, hogy ez csak legenda, de ugye gyerekkorunkban volt egy ilyen fajta mendemonda, hogy fél diókat ragasztottak a macskának a talpára, és akkor így korcsolyázott. És akkor megőrült szegény tőle, de nem tudott egeret fogni. Tehát, hogy jó volt-e vagy rossz, az ki tudja. Mert ez csak vicc. Lényeg az, hogy tehát, hogy az állatoknak a legnagyobb segítség az, hogyha az ember meg tudja óvni őket ettől a fajta, ennek a hajlamuknak a kiélésétől. Például, amikor Láma Mamannal elmentünk egyszer az állatkertbe, ugye, és akkor mindenki ugye az, hogy jaj, szegény állatok, be vannak zárva, micsoda szenvedés. És a láma azt mondta, hogy miről beszéltek? Nem kell megölniük, hogy a tigrisnek nem kell ölnie, hanem kész húst kap. Nem kell neki ölnie. Ez egy nagy segítség neki, karmikusan. Egy nagy segítség.
Hát a vadonállatokat hogy lehet egészet kisegíteni, ha az egész Afrikában mondjuk?
Hogy lehet őket segíteni?
Igen.
Hát, ha tudod etetni őket, az jó. Eteted őket. Ja. De hát ugye az lehetetlenség. Tehát így nem lehet.
Éppen azért alapszik az a az a jó és rossz egyensúlyban legyen, és akkor azzal magyarázhatom, hogy most őket nem tudjunk is segíteni, hogy etetni lehet őket más valamivel, hogy ne üljenek, hogy ne...
Hát ha lehet őket etetni, akkor jó etetni, és etetni úgy, hogy nem ők ölik meg, mert ugye vannak állatok, amik az állatkertben is ugye eleven állatot kell adni nekik, kígyóknak, vagy nem tudom miknek, mert eleven egereket adnak nekik, az már nem jó. De hogyha ugye nem ők ölik, nem ők nekik kell megölniük az állatot, hanem ugye, nem tudom, mészárszékről kapnak hús, stb. Ebben is van karma, de nem az ölés karmája. Tehát ugyanúgy az ember is ugye húst teszik, vagy akármi teszik, bármi teszünk, ugye abban mindig ölés van, ölés tapad hozzá, még hogyha teát iszunk, akkor is, mert a teja szüretelés, stb. Szállítás, művelés alatt nagyon-nagyon sok élőlény pusztul el, vagy a rizs, vagy akármi. Tehát mindig van ilyenfajta karma, de ha nem mi öljük meg saját kézzel, akkor nem az ölés karmája van benne, hanem az egy másfajta karma. Tehát ugyanígy az állatoknál is, hogyha nem ő nekik maguknak kell megölniük azt az állatot, akkor ezáltal könnyebbedik a karmájuk. Tehát megóvjuk őket attól, hogy halmozzák, újra és újra halmozzák az ölés karmáját. Ja? Ölés karmáját. Ugyanakkor, hát ebből nem kell túl nagy ügyet csinálni, most hogy akkor az ember a macskáját ugye ketrezbe fogja zárni, nehogy véletlenül megfogjon valamit. Tehát azért azt nem kell túlzásokba esni, mert ugye van a természet rendje, de amennyire lehet, amennyire lehet. Az ember ugye eteti a macskáját, a macskája van, eteti a macskáját, és nem hagyja, hogy csak az egereket meg madarakat fogjon, az nem jó. Az embernek van macskája, akkor azt etetni kell. Aztán azt mondja, ő még amellett egeret fog, az már az ő dolga. Az ő dolga, arra nem tehetünk. Tessék.
De hogyha nincsen testi cselekvés, akkor is van, lehet karma teremtés, nem úgy, a jó kívánságoknak az ereje, az is egy karmikus erő. Vagy mondjuk, ha valaki nagyon sok negatív dolgot gondol, vagy megárkoz valakit, az is egy karmikus cselekedet, de fizikailag esetleg nem történik a cselekvés. És gondolom, hogy ugyanígy az Istenek világában...
Hogyha meg az átok, igen, tehát átok, ugye van a tudatnak a három negatív cselekedete. Igen, tehát negatív cselekedet az, hogy az ember elkívánja másoknak a dolgait, ja, az már egy negatív, tehát kifejezetten, tehát meg is fogalmazza, hogy nekem ez kell, ez az én szándékom, én nekem ez kell. Ja. Aztán az persze előbb-utóbb testi cselekvést is fog ugye magával vonni, de attól függetlenül is, mert egy erősen megfogalmazott kívánság ilyen értelemben, az karma, igen, és ugyanígy a ennek az ellentéte is, tehát az átok, a rossz kívánság, másoknak rosszat kívánni, az is karma. Most itt viszont nagyon fontos elkülöníteni magát az érzést, tehát a harag, gyűlölet önmagában nem teremt karmát. Az önmagában nem teremt karmát. Tehát itt akkor aztán benne lennénk a levesben nyakig, hogyha mind karmát teremtene. Ugye? Tehát nem, az önmagában nem. Tehát ezt nagyon fontos érteni, hanem egy megfogalmazott rossz kívánság kell, hogy szülessen, ja? Ami azután karmát fog magával vonni. Ez így van, de mégis, tehát azt mondják, hogy a poklokban és ezek olyanok, mint az álomvilágok, és ott ez nem történik, nem működik. Nem működik, tehát ott nincs ilyen. Ott nincs ilyen.
Az istenek és a félistenek harca.
Tessék?
Van az istenek és a félistenek harca.
Igen.
Az is igazából nem teremtő.
Nem, ez egy ilyen halucinációs állapot, és ott a karmájuk hajtja őket, de nem. Tehát nyilvánvaló, akkor nincsenek ilyen gondolataik. Tehát ilyen értelemben nem fogalmaznak ők meg kívánságokat, hanem őket hajtja a karmájuk, ugye, hajtja a karmájuk, ezt csinálják, benne vannak ebben a mintában teljesen, és igazából nincs nekik olyan szabad akaratuk, hogy ők saját szabad akaratuk szerint megfogalmazzanak dolgokat. és akarjanak csinálni dolgokat, hanem a karma teljesen determinálja őket. Ez az emberek kivételével az összes világra, az öt világra jellemző. Az ember az egyedüli, akinek ugye olyan lehetőségei vannak, hogy bizonyos szabadsága van, ja, bizonyos szabadsága van, mert ő mindenből átél valamit. Ja? Tehát néha a gyűlöletet éli át, néha poklot éli át, néha az éhes szellem állapotot, néha, tehát egy nap alatt is átélhet különböző dolgokat. Nem beszélve arról, hogy egy élet alatt, igaz? És ezért ugye a tudat állandóan változik ilyen módon, és az embernek van lehetősége arra, hogy egy bizonyos szabadsága van arra, hogy megfogalmazzon dolgokat, átlásson dolgokat, rálátása lehet dolgokra, és így tovább. Ja? Tehát az embernek a lehetősége a választásra minden pillanatban adott, de nem olyan természetű a karmikus determináltsága. Tehát az embernek vannak lehetőségei. És ezzel a lehetőséggel élve, ha az ember ugye rosszat kíván, akkor, mert a rossz az nem magától jön. Ja? Tehát ami magától jön, az az érzelem. Ja? Az automatikusan jön. Ott az ember nem tudja szabályozni. Az érzelem az karmikusan egyszer csak jön. Viszont egy ilyen gondolat sor, hogy az ember elkezd fondorkodni, hogy na, ezt az embert ezt elteszem lábalól, mert ez így meg úgy megátkozom, meg mindent megteszek azért, hogy a veszélyt okozzam, kellemetlenséget okozzak neki. Ja, ez már egy tudatos, egy nagyon tudatos cselekvés, igaz? Csak gondolati cselekvés. Hát az ember erre képtelen a többi létformában. Illetve a lények képtelenek a többi létformában. Ezért nem teremtenek karmát. Ja. Viszont vannak olyan események, hogyha valaki például a pokol világban szenved, és egy pillanatra van neki egy megvilágosulás élménye, ja, tehát karmikusan valami adódik, Most itt megvilágosulás élmény nem azt jelenti, hogy megvilágosul, nem olyan értelemben, hanem csak valamire rájön. Ja? Akkor egy pillanat alatt meg tud szabadulni onnan. Például Buddháról van ilyen történet, hogy azt mondja a tanítás, hogy Buddhában az ébredés szelleme, a bodhicitta először a pokolvilágban fogant meg, amikor ő ott szenvedett a pokolvilágban, az volt a szenvedése, hogy egy másik társával együtt egy hatalmas, borzasztó, súlyos szekeret kellett húzniuk. Ez volt a szenvedése. Ketten húzták ezt a szekeret, és akkor a társa az kidőlt. És akkor ott teremtek a pokol őrei, és elkezdték vasdorongokkal, meg mindennel ütni, verni a társát, hogy keljen föl. És akkor Buddha egy pillanat alatt megszületett benne a gondolat, hogy bárcsak engem ütnének, és ne őt. Ja? Valahogy ez így bekattant neki, nem tudni miért. Abban a pillanatban meg is szabadult onnét a pokolvilágból. És így kezdődött el, hát ilyen módon született meg benne a bodhicitta. Ja, a bodhicitta. Most ez nyilván egy előző életéből valahogy már ugye megjelent, vagy annak a következménye volt, de tehát ilyen kis pillanatnyi, hogy mondják, kihagyások ugye előfordulhatnak a pokolban is. A pokolban is, bárhol előfordulhatnak. Ja? Mint ahogy az életünkben is előfordulnak, ugye? Ahogy a Shantideva is mondja, ugye, mint a villámlás a sötét, borús éjben, ugye, úgy jelentkezik meg a jó az ember tudatában. Nem tudni honnan, egy pillanat alatt csak lecsap a villám, igaz? Aztán el is múlik, sajnos. Gyorsabban elmúlik, mint ahogy jön. Ja. Valaki már volt itt, nem? Te kért, igen, te.
Engem foglalkoztat régóta, hogy milyen lehet a mészáros, mint foglalkozás.
Igen. Hát a mészáros a buddhizmusban ez egy nagyon szerencsétlen foglalkozás. Nagyon szerencsétlen foglalkozás. Tehát az, van egy pár foglalkozás, amit a buddhizmus javasol, hogy ha gyakorolni akarsz, akkor azokat kerülni kell. Ezből az egyik a mészáros, a másik a katona, a harmadik a reklámszakember. Buddha ezeket javasol. Tehát a mészáros az mindenképpen. A mészáros mindenképpen. De vannak történetek, hogy még a mészárosoknak is van valami lehetőségük. Ugye, mert régen ez úgy volt, hogy beleszülettél egy olyan családba, akkor azt megtanultad, más nem volt. Más lehetősége nem volt az embernek az életében, mint csinálta tovább, amit az apja csinált. És akkor azt nem csinált, akkor éhen halt. Semmi más nem. Hát nagyon nehéz volt, ugye manapság, ugye az ember különböző munkahelyeket ugye talál, meg stb. Régen ez nem volt. Tehát vannak ilyen történetek, hogy mészárosokkal ilyesmik történnek, hogy például volt egy ilyen eset Buddha életében, hogy egy mészáros ugye hallgatta Buddha tanítását, és nagyon-nagyon, hogy mondják, mély hatással volt rá, és el is ment Buddhához, és mondta, hogy hát én szeretnék gyakorolni, de hát nem tudok, mert hát ez az én szakmám, és a családom van, el kell őket tartani, hát mit csináljak, a családom van, nem tudom őket ott hagyni, és akkor éhen halnak. És akkor a Buddha azt mondta, hogy rendben van, hát nem nagyon tudsz más csinálni, mint azt, hogy ugye éjszaka, amikor alszol, akkor nem ölsz. Igaz? Ezért, mielőtt lefekszel, mindig tedd le a nem ölés fogadalmát. Egészen másnap reggelig, fölébredésig. Elalvás előtt leteszed a nem ölés fogadalmát, és akkor fölébredésig tartod. Utána pedig elmegy, ugye, és folytatod a munkádat. És akkor így is tett ez a mészáros, és akkor hát nagy buzgalommal hát ezt akarta, és csinálta, és ezt tette az élete hátralévő részébe. És akkor kérdezték Buddhát, hogy na akkor mi lett a mészárossal, miután meghalt? Mi lett az eredmény? Karma. És akkor mondta a Buddha, hát az történt a mészárossal, hogy ugye egy kettős életet él, szegény ember. Tehát, hogyha csak mészáros lett volna, akkor a pokolvilágba született volna teljesen, de most neki egy kettős életet él. A nappal a pokolvilágban van, de éjszaka pedig a mennyországban. Tehát éjszaka pedig olyan körülmények között van, tehát nem folyamatosan van a pokolvilágban, hanem éjszaka, tehát egy csodálatos, boldog állapotban van minden éjszaka. Tessék!
Hogy az egész rendszer szempontjából a állatok leölése, hogy szükséges, tehát ez a macskát meg akarja betetni, hogy ő ne öljön,
igen.
Ahhoz kell egy mészáros.
Igen, igen.
És kérdés az, hogy akkor ezek szerint az is egy karma visszahatás, hogy valaki mészáros jelen életében? Hiszen ezzel
persze, hogy ne? Hát ez mind karmikus, mind karmikus. Karmikus. Tehát ugye erről beszélünk éppen, hogy a karmának mennyiféle hatása van. Tehát ugye most arról beszélünk, hogy az okhoz hasonló cselekvés. Hát ez pontosan ide tartozik, okhoz hasonló cselekvés. Az azt jelenti, hogy előző életeiben hasonló dolgokkal foglalkozott, és most ezt folytatja tovább. Ehhez szokott hozzá, ezt tudja, ehhez van neki affinitása, vonzódása. Hát ezen mészáros az ember nem úgy lesz, mint nem tudom én, akármi más. Tehát az, van egy vonzódása, igaz?
De tulajdonképpen akkor ő az önmagát föláll. áldozat többiekkel, hogy ők ne jöjjenek, és ő egyedül foglalkoztatja ezzel a foglalkozással.
Hát, hogyha ő bodhisattva lenne, akkor így csinálna. Igen. Hogyha bodhisattva lenne, akkor így csinálna. Hát állítólag vannak ilyen hagyományok, más vallásokban, buddhizmusban ez nincsen. Láma mesélte, hogy a Tibetben a muszlimoknál van ehhez ilyesfajta hagyomány, hogy azt pontosan nem tudta, hogy ez hogy van, csak kikövetkeztette, valószínű olyasmi lehet, hogy valaki mészáros, tehát az ölhet, aki bizonyos dolgokon már túl van. Tehát mondta, hogy Tibetben, nem tudom, azt látott saját szemével, de hallott ilyesmit, hogy a muszlim mészáros, az mészárosoknál szokás, hogy nem tudom, 1000 leölt állat után feláldozzák egy újjukat. Méghozzá nem úgy, hogy levágják, hanem rákötnek egy rongyot, amit olajba mártanak, és elégetik így. Ja? Tehát egy újjukat, hát gondolom a bal kezükről kezdik. Tehát 1000 jak után így elégetik az újjukat. És ott állnak, és így égetik. És nem jajgatnak, és nem üvöltenek, hanem bírják. Tehát valamit tudnak. Ezt láma mesélte nekem. Hogy van, hogy nincsen? Tibetben vannak muszlimok, ezek az egyfajta, egy népcsoport, akik muszlimok. Lászában van, hogy hívjuk is, templomok. Mecsetük van.
Ezt is ezzel lehet magyarázni, hogy esetleg a maga mészáros az előző életből valami rosszat tehetett, és akkor így azt ebbe az embernek a testébe született, akinek el kell folytatni azt a munkát, amit rosszat cselekedjen, az már eleve nem
fogok. Hát, ezt lehet, nem tudom. Nem tudom. De általában a mészárosok nem ilyenek, ugye? Nem ilyenek. Tehát a bodhisattvák nem bodhisattvák. A mészárosok nem bodhisattvák. Egyszerű emberek, olyanok, mint mi vagyunk, ugye? És karma miatt ott vannak, azt csinálják. Tehát nem. De a muszlimoknál van ez, hogy szakrális állatölés, igaz? Tehát az létezik, és láma azt mondta, hogy ez 1000 jak után egy új. 2000 jak után még egy új. Minden 1000 jak után egy újat így eléget. Így áll az oltár előtt, és elégeti az ujját. Nem kis dolog. Tessék.
Kérdésem az lenne, és a gyerekeket hogy lehet megóvni attól, hogy tetézzék a karmáikat, hiszen ugye ők ezt hozzátek, ezt fogják tenni, de hát mégis a szülőknek valami.
Hogyan? Kicsit hangosabban mondjad?
Hogy a gyerekeket hogy lehet megóvni, attól, hogy még tovább tetézzék a karmáikat.
Nem az a kérdés, hanem magunkat, hogy lehet megóvni. Nem az, hogy a gyerekeket.
A gyerekek, hogy például, hogy ölik a bogarakat, vagy ilyesmi, akkor azért a szülő nagyon szereti ezt a gyereket, és mégis meg akarja óvni attól.
Persze, be kell avatkozni. Amit lehet, be kell avatkozni. Ugye vannak ilyen elképzelések, hogy hát úgyis karma, és akkor hagyni kell. Ez nem. A karma mindig a mi karmánk. Amikor karmáról beszélünk, nem is a gyerek karmájáról kell nézni, hanem a mi karmánkat nézni. Tehát ha látjuk, hogy a gyerek állt egy bogárnak, akkor azt kell nézni, hogy nekem jelen pillanatban van egy lehetőségem megmenteni azt a bogarat. Nem a gyerekről van szó, mindig rólunk van szó. Ja? Tehát, hogyha látom, hogy egy gyerek árt a bogárnak, akkor ha én meg tudom menteni a bogarat, az egy jó cselekedet. Nekem. Ja? Aztán nem tudok ott lenni a gyerek mellett mindig, hogy amikor, hogyha rosszalkodik, nem tudok. Meg kell próbálni megmondani a gyereknek, vagy megakadályozni, ha megérti. De aztán elfordulok, és már csinálja megint. Ja? Ha lehet, akkor tartósan, de tartós eredmény, neveléssel, stb. Ugye, tartós változást okozni a gyerekbe, hogy tényleg ne csinálja, de ha látom, akkor a nekem karmikusan jó, hogyha én azt ott azonnal meg tudom menteni. Tehát például van ilyen, azt mondják, hogy a például a pók megfogja a legyet. Most, hogyha beragadt egy légy a vergődik a hálóba, akkor ne vegyük ki, mert akkor rosszat teszünk a pókkal. Hát ez mellébeszélés, zűrzavar. Ott azt kell nézni, hogy nekem lehetőségem van most életet mentenem. És akkor életet kell mentenem. Aztán, hogy a pók mit csinál, a pókot nem ölöm meg azért, mert akkor ölök. Ja? De ha van lehetőségem életet, akkor életet kell mentenem. Mert a karma mindig rólunk szól. A karma nem másokról szól. Lehet, hogy az nem is pók és nem is légy, hanem mind a kettő Buddha. Ja? És engem próbára tesznek, hogy mit csinálok. Észnél vagyok-e. Ja? Nem, nincs ott pók, nincs is légy. Hanem Buddha van ott. Ja? És próbára tesznek, hogy megmentem-e az életet. Ja? Tehát az embernek így kell gondolkoznia. Ha mások úgy gondolják, akkor megölöm a pókot, soha többet nem öl meg legyet. Akkor nem, akkor öltem. Öltem. Csak rosszat csináltam. Ja? Csak rosszat csináltam. Tehát a pók meg a légy, az mind a kettő Buddha. És engem rávezetnek arra, hogy most jót kell cselekedni. Igen?
Én a karantisztítással kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy az ember mondjuk becsapott valakit, ahogy az előírások szerint megtisztítja, tényleg szívből megbánja, akkor az a reláció, az a kapcsolat hogy alakul? Az az ember nem hülye, tudja, hogy én becsaptam, ugyanúgy után, egész
életben.
És akkor a következő életekben ő akkor ártani fog nekem? Vagy ez, én ezt nem értem, hogyha én megtisztítottam és megvártam, és tényleg mindent elvégeztem, amit kell.
Igen.
Én is látja az ember, hogy ugyanúgy van közöttünk meg a két karma. Mert utál engem.
Igen.
És az ideg tudja ő is, meg én is. Akkor ez hogy van ez? Akkor nem megtisztul valami, és akkor ha nem is szeretjük egymást, de valami megoldódik közöttünk.
Hogyne, persze. Tehát ugye ilyen esetben ugye egyrészt ott van az, hogy az ember megbánja és megtisztítja a cselekedetet, ez fontos. De ugyanakkor még ugye megvan ez a kettőnk közt, ez a bizonyos viszony, és akkor azt is meg kell valahogy tisztítani. Most ha az ember azt annyira meg tudja tisztítani, akkor eljuthat odáig, hogy vele is személyesen rendezni tudja, tehát normálisan rendezni tudja a dolgokat. Nem indulatokkal, hogy akkor megbeszéljük, és akkor még jobban összeveszünk, mert sajnos általában ez szokott lenni, hogy az ember jó szándékkal jön, és azt mondja, ne haragudj így meg, és akkor még jobban összeveszünk. Hanem az ember eljut oda az önmagán folytatott munkával, hogy tényleg, tehát feltétel nélkül ott azt rendezni tudja. Akkor azt rendezni kell. És akkor az megszűnik. Akkor megszűnik. De sokszor rendeződik már akkor, attól is. Rendeződhet. Tehát láttam én már ilyet, hogy rendeződik. Tehát az másik, az azt mondod, a másik nem hülye, ugye? Tehát tényleg nem hülye a másik, és veszi a lapot. Tehát, hogyha érzi, hogy te részedről a dolgok rendeződve vannak, az már egy nagyon jó alap ahhoz, hogy rendeződjön. Lehet, hogy anélkül, hogy te külön ővel rendeznéd, hanem ő benne is megoldódnak a dolgok. Vagy legalábbis segíted őt. Tehát hogy hívják el? Megváltozik a kapocs köztetek. Nem mondom, hogy eltűnik, de megváltozik. Megváltozik. Tehát új tartalmat kaphat a kapocs. Ja? És a bodhisattva nem is úgy gondolkozik, hogy megszakítani a kapcsolat, elvágni a kapcsolatot, hanem úgy, hogy új tartalommal megtölteni. Kapcsokat, igaz? Pozitív tartalommal. Tehát az jó, hogyha emberekkel van kapcsom, ja? De én abba teljesen új tartalmat viszek bele. Ugye, ismerjük a történetet, a Buddhával kapcsolatos történetet, amikor ugye a tigris tigriseknek, tigriseknek feláldozta az életét. Igaz? Tehát ugye Buddha utolsó előtti életében, illetve utolsó előtt előtti életében, mert ugye utolsó élete volt Buddha, előtte volt ugye a Tusitában, a Istenek világában, és az előtt a Földön, Nepálban élt, igaz, volt is, voltunk is ott ezen a helyen, a Tamulujin nevű helyen, és Nepálban élt, egy herceg volt, és elment a testvérevel sétálni az erdőbe, a dzsungelbe, és akkor ott láttak egy éhező tigris anyát kölykeivel, négy kölykével. Ja? És mivel az anya úgy le volt gyöngülve, úgyhogy mind az öten arra voltak ítélve, hogy éhhalál. Ja? És akkor a kis hercegnek megesett a szíve rajtuk is, és akkor végül is feláldozta magát. Feláldozta magát a tigris, oda ment a tigris, elé lefeküdt, a tigris nem nyúlt hozzá, és akkor még azt, tehát végül is fölsebezte a testét. Egyik történet szerint fölsebezte a testét, és akkor kifolyó vérét fölnyalta a tigris, másik történet szerint leugrott egy szikláról, és akkor a tigris előtt ugye összetört a teste, és akkor azt ette meg a tigris. A lényeg az, hogy ezzel megmentette az öt tigrisnek az életét. És ugye ez azt jelenteni bizonyos értelemben, hogy a tigris végül is ugye megölte őt, megette, és akkor ez egy rossz karma lenne a tigris részéről. De Buddha esetében ez éppen ellenkezőleg történt. Tehát nem csak, hogy nem jött létre rossz karma a tigris részéről, hanem ez az öt tigris újjászületett emberként, és ők lettek Buddha első öt tanítványa. Tehát egy nagyon erőteljes kapcsolat jött létre közöttük, de a Buddha bodhisattva szellemisége és motivációja révén a kapcsolat egy teljesen új tartalmat nyert. Ja? És ennek erejéből lettek ők a Buddha első tanítványai. Tehát nagyon szoros kapcsolat volt, de nem negatív, hanem ezt az ő bodhicittája kicserélte ezt a negatív kapcsolatot egy pozitív kapcsolatra. Ja, tessék.
És akkor mi történik, hogyha valaki öngyilkos? Hogy? Öngyilkosság az is rossz karma, nem? Valaki
az öngyilkosság az egy rossz karma, igen. Rossz karma. Az egy nagyon rossz karma. Most itt erre gondolsz, hogy Buddha megölte magát?
Konkrétan igen.
Igen, igen. Igen, tehát ugye normális esetben az öngyilkosság nagyon rossz karma, mert azt jelenti, hogy az ember ugye a legalapvetőbb értéket, ami mindenki számára nyilvánvaló, tehát aki él, ugye mindenkinek legdrágább a saját élete, igaz? Ez a legdrágább, ez az utolsó, amit az ember, amiről az ember lemondana. Minden mást végül is odaad, de végül is az élete az, amit legjobban félt az ember. És ez egy pozitív érték. Tehát a legalapvetőbb pozitív érték az ember életében. És ha valaki odáig jut az elme zavarban, hogy már ezt sem értékeli, az a totális elme zavar. Ja? Tehát ez egy olyan elemi alapvető érték, amit mindenki, az állatok is féltik az életüket, igaz? Ha valaki odáig jut az elmezavarban, hogy ez sem jelent számára értéket, akkor az a totális zűrzavar. Ja? Ezért ennek a karmikus folytatása az, hogy a zűrzavar teljesen uralkodik, folytatódik tovább, és nagyon rossz születés lesz, tehát pokoli születés lesz. Saját maga ellen fordulnak a gondolatai, az érzései, ugye gyűlöli magát, kioltja a saját életét, stb. Tehát ez az öngyilkosságnak ugye a szituációja, igaz? Most ezzel szemben ugye Buddha esetében nem erről volt szó, hát egy bodhisattva motiváció volt. Tehát ő nem értékelte az életét, hanem ő annyira a másikat nézte, a javát nézte, hogy képes volt föláldozni az életét, ja? Amit nagyra tartott, de azzal együtt a másikat még nagyobbra tartotta ennél. Ja?
És mi van, hogyha például valaki megtámad az utcán, és önvédelemből öl az embert?
Hogyan? Önvédelem?
Valaki önvédelemből öl, vagy meg akarja védeni a saját családját, és azért öl. Tehát nem gyűlöletből, vagy
Hát igen, ezek nemes dolgok, azt mondjuk, hogy igazságos ölés, meg igazságtalan ölés, stb. A probléma csak az, hogy amikor ott vagyunk és csináljuk, akkor milyen állapotban van a tudatunk. Ja? Tehát, hogyha azzal együtt, hogy én azt mondom, hogy a családomat védem, meg stb., azzal együtt az ölés pillanatában föllobbannak az indulatok, a gyűlölet, meg a stb., akkor nem jelent semmit az egész. Tehát könnyű azt így elképzelni, hogy az ember hazaszeretetből, meg a család szeretetből, stb. Csinálja, ja, de ebben nem lehetünk egészen biztosak. Ez a probléma. Tehát ha tényleg abból csinálod, és csak abból, akkor ez nem probléma. De hol vagyunk attól? Tehát amikor belekerülünk a helyzetbe, akkor zűrzavar van, az ember fél, gyűlöl, lobognak az érzelmei. Ja? És akkor az a motiváció az öléshez. Van más is, tehát egy kevert motiváció van, de ott vannak ezek is. És akkor az nagyon rossz karmikusan. Nagyon rossz karmikusan. Tehát megpróbálni megakadályozni, például, hogy bántsák a családunkat, az rendben van, az oké. Okay. De az nem biztos, hogy az a jó módszer, hogy akkor megölöm a másikat. Ja? Mert akkor az folytatódik tovább. Például itt magyar pap története, valami püspök volt, már nem emlékszem a nevére, de nemrég, tehát azt hiszem a második világháború alatt történt, hogy pincében voltak, ugye bombázás volt, pincében volt, és ott voltak ugye ez a pap maga, és ott voltak a csomó család, meg nők, gyerekek, stb. És akkor jöttek az orosz katonák, és akkor ugye nem tudom én, el akarták vinni a nőket, ugye, és akkor ezt már előre tudták, hogy fognak jönni, és akkor ez a püspök fölvette a teljes papi díszt, és akkor, amikor jöttek a katonák, akkor ő odaállt az ajtóba, és mondta, hogy akkor ne bántsátok az asszonyokat, és ugye pap, stb., hogyha nézője lesz, akkor ugye neki tekintélye lesz, stb. De a lényeg az, hogy lelőtték a palit, ugye, hogy volt. És akkor elvitték az nőket. Illetve nem vitték el aztán a nőket, ez volt az érdekessége. Lelőtték, de aztán ez a cselekedet olyan volt már, hogy nem lett folytatása. Tehát ezzel végül is megvédte a nőket és a családokat. Ja? Azt hiszem, hogy ezután a boldoggá is avatták. Nem emlékszem a nevére. Tehát ilyesmi is van, hogyha már ugye önvédelemről, stb. Van szó, nem biztos mondom azt, hogy mindenkit ugye én megölöm őt azért, hogy ő ne ölje meg a másikat, nem biztos, hogy ez a megoldás. Ja? Tehát a lélek, a szellem a döntő. A szellem a döntő. Igaz? Mert hogyha fogott volna ő egy pisztolyt, egy géppisztolyt, elkezdte volna lőni az oroszokat, hogy megvédje a nőket, akkor mindenkit halomra megöltek volna, igaz? Ezzel az egyel, hogy ő ezt vállalta, őt megölték, akarata ellenére nem azért ment oda, hogy megöljék, ő megpróbálta csak megölték, de ezzel megvédte az asszonyokat. Tehát a helyzet sose olyan egyszerű, mint az ember elképzeli, hogy akkor csak azt lehet csinálni. Bodhisattva számtalan lehetőséget lát. Ez a fontos. Tehát az életünkben lehetőségek vannak. Nem csak ez és az, nem csak fekete és fehér. Lehetőségek vannak. És hogyha megvan ez a szellem, akkor az működik. Az működik. De hát ugye az emberben olyan erős az életösztön, hogy azt mondja, ugye épp erről beszélünk, hogy az utolsó, amit odaadnánk a saját életünk, igaz? Az lenne az utolsó. Ha valaki bodhisattva, akkor saját életénél még többre becsüli mások életét. És ha ez tényleg úgy van, akkor rendben van. De hogyha ez csak úgy egy elképzelés, nincs megalapozva, akkor nincs rendben. Például ugye vannak ezek az öngyilkos merénylők, igaz? Különböző muszlim világban, meg mindenfelé. Öngyilkos merénylők. azt mondjuk, hogy az ő szempontjukból, hogy ezek hősök, ugye, ezek hőstettek, mi szempontjukból azt mondjuk, hogy terroristák. Ja? Kinek van igaza? Ja? Hát a valóság az, hogy nyilvánvaló, ez nem hőstett. Nem hőstett. Hanem ezek belelovalják őket. Tehát, jó? Tehát ők nem látják a helyzetüket. Nem látják tisztán a helyzetüket. Hanem egyszerűen betanítják őket. Megtévesztik őket. Egy ideológiával megtévesztik őket, és akkor azt hiszik, hogy ezt most hőstettet visznek véghez. De igazából nem. Igazából ölnek. Igaz? Önmagukat is megölik, és másokat is megölnek. Tehát ebben is mi, hol van a hőstett? Tehát mindig a tudat a lényeg, nem a külső látszat. Nem a külső látszat. Nem a külső látszat. Mit csinálnak, ugye? Látszólag Buddha ott öngyilkos lett, a valóságban nem. A valóságban bodhisattva volt. De ha mi csinálnánk ugyanazt, akkor nem az lenne az eredmény. Akkor nem világosodnánk meg a következő életünkben, és nem tanítanánk a dharmát, hanem más, meleg helyre mennénk akkor. Meleg helyre. Gőzfürdőbe. Ja. De itt azt nehéz megtanulni, megérteni, ugye, hogy itt, amivel foglalkozunk, az belső ösvény, belső ösvény. Belső ösvény, ez mi fejlődésünknek az útja. Ez nem egy vallás olyan értelemben, hogy a dolgoknak külső referenciái vannak. A vallásban külső viszonyítási pontok vannak mindig. Van egy erkölcsi kód, van egy dogma rendszer, van egy kinyilatkoztatási rendszer, stb. Ja? Egy életmód, egy közösségi életmód, stb. Normák vannak, külső viszonyítási pontok vannak, amiknek meg kell felelni, stb. El kell nyerni ugye a felsőbb hatalomnak a tetszését, igaz, és akkor az majd megjutalmaz bennünket. Tehát mindig egy külső viszonyítási pontunk, viszonyulási pontunk van. Ja? Belső ösvény teljesen, gyökeresen más. Mindig a mi tudatunkról van szó. Ez benne az ígéret is, de ez benne a nehéz is. Ja, az ígéret az, hogy fejlődhetünk, a nehéz pedig az, hogy nem lehet megítélni. Tehát tarthatjuk kézben az egészet. Senki mástól nem kaphatunk egy bizonyítványt, egy igazolást, hogy na, elérte az első bodhisattva szintet. Ilyen nincs. És akkor annak megfelelően lehet viselkedni, és akkor abból aztán tovább lehet lépni a második szintre. Ilyen nincsen. Nincsenek vizsgák, nincsenek külső megerősítések. Nincs ilyen. Az egész itt belül van. Egész itt belül van. Ja? Aztán persze vannak tanítások, nagyon sok tanítás van, ami útmutatóul szolgál számunkra. Tehát a tanítások segítségével nagyjából, kontrollálni tudjuk magunkat. De csak mi magunkat. A tanítások segítségével, hogy helyes úton járunk, vagy nem járunk helyes úton, ezt tudjuk kontrollálni. A tanító, főleg a tanító. Egy tanító és a tanítások segítségével. Ja. Nos, akkor nem tudom, befejeztük. Van még valaki, aki mer valamit? Nem senki. Jó, akkor pedig köszönöm a itt létet, és azt, hogy ezt a csodálatos délelőttöt itt együtt létrehoztuk, megalkottuk. Ez egy csodálatos alkotás, ugye. Amikor alkotásról beszélünk, akkor a Hősök terére gondolom, a Hét vezérre, meg az is gyönyörű alkotás, de van pusztán, tisztán szellemi alkotás is. Ilyen délelőtt, ez egy csodálatos szellemi alkotás. És ez sem múlik el nyomtalanul, nagyon fontos érteni. Tehát itt közösen létrehoztunk egy olyan, még olyanabb dolgot, mint a Hősök tere. Megépítettünk egy csodálatos dolgot, és ezt felajánljuk most. Közkincsé tesszük. Ja? Nem engedjük, hogy nyomtalanul eltűnjön a semmibe, azzal, hogy itt szétszéledünk, mindenki hazamegy, és esetleg valami is emléket hagy ugye bennünk a dolog, hanem ezt a csodálatos, közös, kollektív alkotást felajánljuk az összes lénynek, energia építményét, ami teli van áldásos, gyógyító, nagyszerű dolgokkal, szeretettel, együttérzéssel, bölcsességgel. Ezt ugye, hogy ezt a gyönyörű épületet felajánljuk az összes lénynek. Legyen ez közkincs, mindenkinek váljon a legjobb javára. Ja? Ha lehet, akkor ezáltal érje el minden lény a tökéletes megvilágosodást. Ja? Tehát ezzel a gondolattal fejezzük be, mindenki gondolja ezt végig magában, érezze át szívből, ragyogtassuk fel a szívünket ezzel a gondolattal, az elménket, és mérhetetlen örömmel és szeretettel ajánljuk fel ezt a alkotást, ezt az érdemteli alkotást az összes lény javára. És kívánjuk azt, hogy ezáltal gyógyuljon meg mindenki, aki beteg, ezáltal érjen véget minden szenvedés, minden háború és ínség, szenvedés minden fajtája, ezáltal ürüljön ki a génszerű lét köre, az utolsó szenvedő lény is szabaduljon ki, ja, és soha ne térjen vissza bele. Köszönöm szépen a mai napot, és további minden jót kívánok mindenkinek. Jó? Következő program mi lesz itt? 3 hét múlva új év, vagy hogy lesz? Tibeti új év, igaz? Körülbelül. Aztán Taron is lesz tibeti új év. 1 hétre rá.